Sziasztok, ez itt az a Tágító Podcast, kuriózumokkal a tudományvilágából, elképesztő abszurd és homonos érdekességekkel. Én Júlia vagyok. Tölts velem néhány percet, és a férfival, aki eladta az Eiffel-tornyot. Viktor Lustig a történelem egyik legtehetségesebb és legzseniálisabb szélhámosa és csalója volt. Még a hírhedt gangster főnök Al Capone is bedönt neki. Graham Greene, brit író pedig történetbe foglalta az életrajzát. Történetünk Franciaországban, Párizsban kezdődik az 1880-as években. Az iparosodás technikai lehetőségeivel felmerültek a magas épületek építésének ötletei is. Ezek a toronyépületek a kor szellemét tükrözték. Gustave Eiffel mérnöki irodája már 1884-ben terveket dolgozott ki a közeledő világkiállításra. A hivatalos pályázati kiírás 1886-ban kezdődött, 100 pályázó részvételével. Gustave Eiffelék nyertek, az Eiffel-torony építése alig több mint 2 évig tartott, 1887. januárjától 1889. márciusáig. Több mint 30 ezer köbméter földet kellett kitermelni a 4 pillér alapozásához. Az építési munkálatokban körülbelül 300 ember vett részt, akik napi 9-12 órát dolgoztak az Eiffel-tornyon, köztük kéményseprők is, mivel ők hozzászoktak a nagy magasságban végzett munkákhoz. A munkálatok határidőre néhány héttel a világkiállítás megnyitása előtt, 1889. március 31-én fejeződtek be. Ezen a napon Gustave Eiffel lépcsőn mászott fel a torony tetejére, mivel a felvonók még nem működtek, és felhozta a francia zászlót. Az eredeti tervek szerint az Eiffel-tornyot 20 évvel a világkiállítás után le kellett volna bontani. A torony építését dokumentáló régi fotókat, tervrajzokat és Gustave Eiffelt ábrázoló fotókat megtalálod az Instagram oldalon, ha érdekel. Gustave Eiffel mérnök az 1889-es párizsi világkiállításra készített vas szerkezetének befejezésével megalkotta a francia főváros egyik nevezetességét, és beírta a nevét a halhatatlan mérnökök könyvébe. Az 1889-ben megnyitott Eiffel-toron egy titkot rejtett. A monumentális építmény tetején ugyanis egy kis lakás rejtőzik. A tornyot az egész világnak szánta, de Eiffel önmagának megtartotta a diadalett darabkáját. Eiffel számára a 2 éves építkezés és a munkájával kapcsolatos ellenségeskedés után ez a lakás egyfajta visszavonulási hely volt. A kritikus hangok ugyanis már a torony befejezése előtt előralkodtak. Az Eiffel-tornyot gigantikus fekete gyárkéménynek titulálták és szédítően nevetségesnek nevezték. A híres író, de Maupassant pedig perforált zsiráfnak hívta. Émile Zola annyira felháborítóan csúnyának találta, hogy minden nap az első emeleten vacsorázott, csak hogy ne kelljen elviselnie a vasóriás látványát. Ismert francia művészeket csoportja még petíciót is indított a tragikus lámpaoszlop mielőtti lebontása érdekében. Idézem. Mi, írók, festők, szobrászok, építészek és Párizs szépségének szenvedélyes szerelmesei ezennel minden erőnkből és minden felháborodásunkból a félreértett francia ízlés, a művészet és a fenyegetett francia történelem nevében tiltakozunk az ellen, hogy fővárosunk szívében felállítsák a haszontalan és szörnyűséges Eiffel-tornyot, amelyet a rossz indulatú, ám gyakran józan észre és igazságérzettel rendelkező közönség már is Bábel-tornyának nevez. Eiffelt azonban kritizálhatták. A torony tetején levő lakásban fogadta barátait, pártfogóit, csodálóit. Köztük volt Thomas Edison, amerikai feltaláló is, aki a vendégkönyvbe beírva köszönetet mondott neki a modern építészet gigantikus és eredeti mintadarabjának felállításáért. A mini lakás finom fabútorokkal, értékes tapétával, amelyen egyébként drága olajfestmények lógtak, süppedő szőnyeggel és zongorával volt berendezve. Eiffel otthon akarta érezni magát itt. Hírességek és gazdag párizsiak egyébként egy kisebb vagyont ajánlottak fel neki, hogy akár csak egy éjszakára is a lakásban aludhassanak. De Eiffel minden ajánlatot visszautasított. Nem akarta, hogy a lakás turisztikai látványosságá váljon. Ehelyett többnyire egyedül maradt ott. Az Eiffel-torony atya a lakás mellett egy mini laboratóriumot is berendezett, ahol a kor legmodernebb mérőműszereit is őrizte. A mini lakás azonban Eiffel halálával hamarosan a feledés homályába merült. 2015-ben az elfeledett kislakás pontosan úgy lett felújítva és berendezve, ahogyan az a mérnök idejében nézett ki. Azóta nyitva áll a nagy közönség előtt. A kor hangulatát talán egészen jól visszaadja a 3 elkészített viasz figura, amelyek ma is megtekinthetők. Látható, ahogy Eiffel beszélget Thomas Edisonnal, aki egy általa feltalált gramofont ajándékozott neki. Mögöttük elegánsan, de csendesen a háttérben áll Eiffel lánya, Claire. A látogatók bekukkanthatnak ugyan a lakásba, de az éjszakai ott tartózkodás kiváltsága továbbra sem adatik meg senkinek. És most következzenek érdekes tények az Eiffel-toronyról. Satszolj, szerinted mennyit ér az Eiffel-torony? A Monzai Kereskedelmi Kamara 2012-ben 434 milliárd euróra becsülte a szerkezet értékét. Az 1920-as és 30-as években az Eiffel-tornyot a Citroën reklámfelületként használta. Az épületet akkoriban 250 ezer izzó világította meg a Citroën felirattal. Ezt a kampányt követően a tornyot soha többé nem használták reklámfelületként. Ma már csak 10 ezer izzó van, amelyek óránként ragyognak fel 5 percre. Az Eiffel-torony a kezdetek óta inspirálja az extrém sportolókat a világ minden tájáról. Minden évben megrendezik az Eiffel-toronyba vezető lépcsőfutást. Az 1665 lépcsőfok megmászásának rekordja jelenleg 7,48 perc. De én most csak Franz Reichelt, egy szabót az osztrák-magyar monarchiából említenék meg. 1912-ben Reichelt volt az első, aki saját készítésű ejtőernyővel kiugrott az épület első emeletéről. Sajnos nem élte túl az ugrást. 1889, tehát a megnyitó óta 300 millió ember látogatta meg az Eiffel-tornyot. Ez annyi, mint az Egyesült Államok összes lakosa együttvéve. Az Eiffel-torony 324 méter magas, amit sokan nem tudnak, hogy télen Párizs nevezetessége kissé összezsugorodik. A hideg miatt a vas 4-8 cm-rel összehúzódik. A szél azonban alig befolyásolja az acélszerkezetet. Az évszázad viharában, 1999-ben a keret csak 18 centit hajlott ki. Összehasonlításképpen a berlini TV-torony, ami 365 méter, felső antennája a viharok idején akár 60 centit is kilenghet. De elég a tények felsorolásával. Következik az a férfi, akinek a neve visszavonhatatlanul összefügg az Eiffel-toronnyal. Nem egyértelmű, mivel eléggé visszakövethetetlen, de valószínű, hogy Viktor Lustig az osztrák-magyar monarchiában 1890-ben született egy felső-középosztálybeli családban. Apja állítólag pipa és dohánykereskedő volt, valamint a mai csehországi Arnau polgármestere. Viktorból ügyvéd kellett volna, hogy legyen. Neki azonban más tervei voltak. Már tínédzserként kisebb csalásokkal hívta fel magára a figyelmet. 1908-ban Lustig Prágában tartózkodott, ahol 2 hónap börtönre ítélték lopásért. 1909-ben Bécsben, 1910-ben Klagenfurtban, 1911-ben ismét Bécsben, 1912-ben pedig Zürichben ült börtönben. Mégis nagyon tehetséges volt. 19 évesen Lustig a párizsi Sorbonne-on tanult, és mellékállásban megtanult biliárdozni, pókerezni és bridzselni. Eközben egy féltékeny játékostársa jellegzetesebb helyet ejtett rajta a bal szeme és a füle között. Állítólag tuti fogadásokat tett lovakra, majd eltűnt a tétekkel együtt. Szégyenükben kevés áldozat fordult a rendőrséghez. Az első világháború előtt Lustig sármos modorával és elegáns megjelenésével, szerencsejátékkal és kártyajátékokkal kereste a pénzt. 1920-ban az Egyesült Államokba ment, ahol Viktor Lustig grófnak nevezte magát. Kitűnő emberismeretével, kifogástalan öltözékével és arisztokratikus megjelenésével húzott ki sok-sok ember zsebéből pénzt. Hamarosan 40 amerikai város nyomozói a Shelp helyes néven kutattak utána. Lustig azonban nem olyan volt, mint a többi elkövető. Soha nem folyamodott erőszakhoz, soha sem fogott fegyvert a kezében is, ráadásul pillangókat gyűjtött. 1925. májusában ismét Párizsban jelent meg, ahol elkövette azt a csalást, amely világhírűvé tette. Egy kávézóban ülve újságcikket olvasott az Eiffel-torony lassú romlásáról, amelyeket a tervek szerint már 1909-ben le kellett volna bontani. A párizsiak nem igazán rajongtak a toronyért, ennek megfelelően rosszul volt karbantartva. A torony hatalmas költségeket okozott, mivel 7 évente át kellett festeni a rozsdásodás veszélye miatt. A kritikus hangok egyre erősödtek, a városvezetés ezért azt fontolgatta, hogy megszabadul a zavaró acélvázaktól. A lebontás hívei még 1925-ben sem hallgattak el. A témát néha-néha újságok oldalain tárgyalták. Lustignak ekkor támadt az a zseniális ötlete. Hamisított dokumentumokkal a postaügyi minisztérium főigazgatójának adta ki magát. A francia kormány hivatalos pecsétjével ellátott levélpapírt készített. Ezután levelet írt a francia fémhulladékipar 6 vezető emberének, és meghívta őket a szállodába egy találkozóra. Lustig kiírt egy fake pályázatot, amelyben 7300 tonna vas konstrukciót kínált eladásra. Meghívást küldött a 6 francia fémhulladékipar vezetőjének, és megkérte őket, hogy találkozzanak bizalmasan a Place de la Concorde-on levő tekintélyes Hotel de Crillon-ban, amely egyébként diplomaták és politikusok jól ismert találkozóhelye volt. Mind a 6 kereskedő megjelent a találkozón. Lustig elmagyarázta az érdekelt feleknek, hogy azért választották ki őket, mert becsületes, üzletemberként jó hírnek örvendenek. Mérnöki hibák, költséges javítások és olyan politikai problémák miatt, amelyekről nem beszélhetek, az Eiffel-torony levontása szükségessé vált, mondta nekik állítólag. A várható nyilvános vita miatt a minisztérium egyelőre bizalmasan kívánta kezelni a megbeszéléseket. Az Eiffel-torony témája túl ellentmondásos volt, mondta, ezért nem találkozhattak hivatalosan a postaügyi minisztériumban. Ezután a kereskedőket felvitte a toronyba, hogy felmérje a viselkedésüket és az érdeklődésüket. Ezután kijelentette, hogy egy hetes határidővel várja az ajánlatokat. Lustig különösen egy kereskedőt tartott szemmel, André Poissont. André Poisson egy bizonytalan ember volt, aki társadalmi presztízsre vágyott. Az Eiffel-torony megvásárlásával úgy remélte, hogy végre felemelkedhet a párizsi üzleti világban. A Poisson bizonytalan volt, kicsit gyanakodott, ahogy a felesége is. De Lustig profi volt, és rendkívül jó emberismerő és manipulátor. Ezért újabb, exkluzív találkozót ajánlott Poissoniknak. A találkozón Lustig panaszkodott neki a köztisztviselők alacsony bére miatt. Poisson alapból minden bürokratát megvesztegethetőnek tartott, és most úgy tűnt, a postaügyi minisztérium tisztviselője kenőpénzt vár. Észbontó, de ez nála minden kétséget eloszlatott. A korrupció hitelessé tette Lustigot. Ha benned is felmerült a kérdés, hogy hogy a fenébe tudott Viktor Lustig ennyire sikeres lenni, talán megválaszolja a szélhámosok 10 parancsolata, amelyet Lustig írt. A szélhámosok 10 parancsolata. 1. Legyél türelmes hallgatóság. 2. Soha ne tűnj unatnak. 3. Várj, amíg a másik személy politikai vélemény nyilvánít, ekkor érts egyet vele. 4. Várd meg, amíg egy másik személy feltárja vallási álláspontját, akkor tedd ugyanazt. 5. Felvethetsz erotikus témákat, de nem erőj bele, csak ha másik személy erős érdeklődést mutat. 6. Sose beszélj betegségekről, kivéve ha valaki magától kezd el beszélni róla. 7. Soha ne turkálj mások magánügyeiben. Hagyd, hogy mindent maguktól osszanak meg veled. 8. Soha ne dicsekedj. Fontosságod legyen szavak nélkül is nyilvánvaló. 9. Soha ne légy piszkos vagy rendetlen. És 10. Soha ne légy részeg. Akárhogy is történt, Lustig nagyobb erőfeszítések nélkül manipulálta Poissont. Az adásvételi szerződést igencsak gyorsan meg is kötötték. Viktor Lustig elegánsan lelépett a 250 ezer francia frankkal, ami ma körülbelül 1 millió dollárnak felel meg. Lustig az üzlet megkötése után Bécsbe szökött. Amikor Poisson rájött, hogy átverték, annyira kínosnak találta és olyannyira megszégyenült, hogy nem jelentette a csalást a rendőrségnek. Lustig minden várakozással ellentétben nem talált az újságokban beszámolót a csalásról, ezért egy hónap múlva megpróbálta megismételni. A második vevő azonban gyanút fogott, és a rendőrséghez fordult. Mire Lustig úgy vélte, ideje, hogy végleg elhagyja Párizst, és újra az Egyesült Államok felé vette útját. Viktor Lustig ekkor a pénzhamisítás felé fordult. Egyik legsikeresebb átverése a román pénzes doboz volt. Utána néztem annak, hogy mi is volt ez a román doboz. Ez egy cédrusfából készült kis doboz volt, bonyolult görgőkkel és sárga és tárcsákkal és karokkal. Lustig azt állította, hogy a szerkezet képes bankjegyeket másolni rádium segítségével. Viktor azt mondta a potenciális áldozatoknak, hogy feltalált egy olyan eszközt, amely képes bankjegyek pontos másolatát elkészíteni. Mindössze annyit kellett tenni, hogy papírt teszünk a gépbe, pénz formájára vágjuk, a másolásra szolgáló nyílásba egy valódi bankjegyet teszünk, elfordítjuk a kart, és a másik nyílásból egy teljesen pontos analógot kapunk. Csak a bankjegyek sorozatszáma lesz más. Mégpedig azért, hogy a bankjegyek értékesítése során ne merüljenek fel problémák. Igaz, panaszkodott a csaló, a gép nagyon lassú, egy bankjegy másolása 6-8 órát vesz igénybe. A vásárlók könyörögtek Viktornak, hogy adjon el nekik egy csodagépet. Lustig először mindig visszautasította őket, azt állította, hogy gyorsabb gépet fejleszt, de aztán hagyta magát meggyőzni, és tisztességes összegért eladta a gépeket. Általában 30 ezer dollár körüli összeget kért, bár a konstrukció ára nem haladta meg a 15 dollárt. Viktor ezeket a román dobozokat gengsztereknek, bankároknak és üzletembereknek adta el. Összesen több mint 1 millió dollárt szerzett velük. Lustig repertoárjában tartoztak még hamis lóversenysémák, üzleti megbeszélések során színlelt kölcsrohamok és kamu ingatlan befektetések is. Ezek a szélhámosságok egyszerre tették őt közellenségé és milliómossá. Lustig egy szélhámos volt ugyan, de mégis minden nővel tisztelettel bánt. 1919. november 3-án feleségül vett egy Robert Norrett nevű csinos kansasi nőt. Lustig ezután titkos családjára és szerencsejátékokra herdálta el törvénytelenül szerzett vagyonát. Az Egyesült Államokban egyébként kapcsolatba lépett a maffia főnökkel Al Capone-ből is Chicagóban. Lustig ismét osztrák arisztokratának adta ki magát, és magabiztos megjelenésével lenyűgözte Capone-t. Lustig azt állította, hogy 60 nap alatt meg tud duplázni egy 50 ezer dolláros összeget. Al Capone belement az üzletbe. Lustig a pénzt egy chicagói bank széfjében helyezte el, vagy New Yorkba utazott. 60 nap múlva visszatért, és bevallotta, hogy a terv kudarcot vallott. Visszaadta a pénzt Al Capone-nak. Ez utóbbi teljesen meglepődött, mert vagy teljes veszteségre, vagy a pénz megduplázására számított. Azonban nagyon elégedett volt Viktor Lustig őszinteségével, és átadott neki 1000 dollárt, más források szerint 5000 dollárt. És Viktor Lustig pontosan erre számított, és ezzel a húzással egy hatalmas pártfogót is szerzett magának a szervezett bűnözésű világában. Viktor Lustig azonban nagyban dolgozott. 1934-ben a Secret Service külön bizottságot hozott létre, hogy feltárja az USA-t elárasztó hamis pénz eredetét. A gyanúsított először egy William Watts nevű gyógyszerész volt, aki már a szesztilalom idején is címkéket hamisított viszkis üvegekre. Watts-el összefogva Lustig olyan hibátlan bankjegyeket készített, amelyek még a banki pénztárosokat is megtévesztették. A Lustig-Watts bankjegyek voltak a korszak szuper bankjegyei. Lustig merészen úgy döntött, hogy 100 dolláros bankjegyeket másol, amelyeket a pénztárosok a legjobban vizsgálnak, és olyan lett, mint egy másik kormány, amely az Egyesült Államok kincstárával versengve pénzt bocsájt ki, mint ahogy ezt később egy bíró megjegyezte. Watsont és Lustigot ekkor már Amerika szerte körözték, mivel a hatalmas bankjegyhamisítási akció lassanként az amerikai gazdaságba vetett bizalmat is fenyegette. A hamisítók elfogása egyfajta macska-egér játékká vált a titkosszolgálat számára. Lustig áruhák tárházával utazott, és könnyen át tudott változni rabbivá, pappá, landinerré vagy portássá. Podgyászhordozónak öltözve bármelyik szállodából képes volt egy pillanat alatt megszökni, és még a csomagjait is magával vitte. Lustig végül 1935. május 10-én egy New York-i utcasarkon érezte, hogy kabátjának bársony galériát megrántják. Egy hang azt parancsolta: kezeket fel! Lustig tanulmányozta az őt körülvevő férfi kört, és észrevette a rubánó ügynököt, aki már hónapok óta a nyomában volt. Viktort bilincsben vezették el. A New York-i Times Square-en egy szekrényben 51 ezer hamis amerikai dollárt és a hozzájuk tartozó nyomdatömböket találtak. És Lustignál volt a szekrény kulcsa. A titkosszolgálat győzött. De nem véglegesen. Ugyanis 1935. szeptember 1-én Lustig megszökött a manhattani maximális biztonságú börtönből. Ágyneműből kötelet készített, átvágta a rácsokat, és városi tarzanként lengett ki az ablakon. Amikor a bámészkodók egy csoportja megállt és mutogatott rá, a rab elővett a zsebéből egy rongyot, és úgy tett, minthogyha az ablakot tisztítaná. Azután talpra állva udvariasan meghajolt a közönség előtt, majd könnyű léptekkel elrohant. A rendőrség a cellájához rohant, a párnáján egy kézzel írt cetlit találtak, egy részletet a Victor Hugo Nyomorultak című könyvéből. Idézem: a törvényt nem Isten alkotta, és az ember tévedhet. A mindössze 27 napot töltött szabadlábon, ezután ismét letartóztatták Pittsburghben egy régi típusú autós üldözés után. Lustig ellen végül 1935. december 5-én emeltek vádat. Közvetlenül az ítélethirdetés előtt egy újságíró hallotta, mint az egyik FBI ügynök azt mondta Lustignak: Gróf úr, maga a legzseniálisabb szélhámos, aki valaha élt. A tárgyalás korona tanúja egyébként William Watts volt, akit nem sokkal korábban fogtak el. Victor Lustigot 20 év börtönbüntetése ítélték, amelyet a híres, hírhet Alcatraz börtönszigetén kellett letöltenie. 1936. április 27-én a hideg csípős volt. Victor Lustig fejét csukjot akarta, sötét haját hátra simították, kezét és lábát súlyos vasláncok nehezítették. A szürke kötfüggöny mögött előbukkant Alcatraz szigete. Az akkor 46 éves gróf Victor Lustig Amerika legeredményesebb szélhámosa volt. Hosszú bűnözői karrierje során bűvészmutatványai és meggazdagodási tervei megrengették a jazz korszak Amerikáját és az egész világot. Ám Lustig más volt, mint bármelyik rab, aki az Alcatrazba érkezett. Úgy öltözködött, mint egy mozibálvány, hipnotizáló sárman rendelkezett, 5 nyelven beszélt folyékonyan, és úgy játszotta ki a törvényt, mint még senki előtte. Egy FBI ügynök azt írta, hogy Lustig olyan megfoghatatlan volt, mint a cigarettafüst, és olyan bájos, mint egy fiatal lány álma. Míg a New York Times így vezércikkezett róla. Nem az a kézcsókolós típusú álkróf volt. Szimpadiasság helyett mindig is visszafogott, méltóság teljes, nemes ember volt. 47 álnevet használt, és tucatnyi hamis útlevelet tartott magánál. Olyan sűrű hazugság hálót hozott létre, hogy a valódi személy azonosságát még ma is rejtély övezi. Nevéről, származásáról, családjáról tucatnyi variáció kering. Alcatrazos papírjain a Robert Miller név szerepel, ami azonban csak egy volt az álnevei közül. A gentleman szélhámos egyáltalán nem volt közkedvelt az Alcatrazban, a brutális gyilkosok és egyéb kemény fiúk között. Lustig helyzet azonban jobb volt, amikor Al Capone-t áthelyezték Alcatrazba, aki gondoskodott a barátjáról, akit még mindig becsületes embernek tartott. A hideg időjárás megviselte Victort, a 300-as számú foglyot. 1946. december 7-éig Lustig megdöbbentő 1192 orvosi kérvényt nyújtott be, és 507 receptet váltott ki. A börtönőrök először azt hitték, hogy csak színnel, hogy a betegsége egy szökési terv része. Az orvosi jelentések szerint Lustig hajlamos volt felnagyítani a testi panaszokat, állandóan valós és képzelt betegségekre panaszkodott. A Missouri állambeli Springfieldbe egy biztonságos egészségügyi intézménybe szállították, ahol az orvosok hamarosan rájöttek, hogy nem szimulál. Valószínű, hogy soha nem tudjuk meg Victor Lustig gróf valódi kilétét. Azt azonban biztosan tudjuk, hogy a világ legzseniálisabb szélhámosa 1947. március 11-én este 8:30-kor 13 börtönben töltött év után tüdőgyulladásban halt meg. Ennyi volt az adtágítás mára, remélem tetszett a mai rész. Mint mindig, most is posztoltam további infokat és fényképeket az Instagram oldalamon. Mindig nagyon örülök néhány visszajelzésnek és kommentnek, és köszönöm a sok üzenetet, amiket az Instagramon írtatok. Hamarosan újra jelentkezem, addig is, maradj szkeptikus, maradj kíváncsi!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.